Hosszú-hosszú évek bizonytalankodása után végre, azt hiszem, megtaláltam azt a munkát, ami egészen nekem való. Hát akkor egészségükre, uraim, mit tagadjam, jól esett a jeges ital. Arra gondolni sem akartam, hogy talán ez lesz az utolsó életemben. Ormondroid Asmodeus kifejezetten jóképű férfi volt. Olajbarna bőre, szőke haja, egészen világos szemet évethetetlenül jelezték, hogy megkülönböztetett népszerűségnek örvendhet a szép nem körében. Szivart. Köszönöm, inkább pipázom. Ahogy óhajtja, előszedtem a pipám, és kényelmesen megtömtem. A többiek ez alatt szivarra gyújtottak. Míg a pipám tömésével voltam elfoglalva, megfigyelhettem, hogy valamennyiüknek remeg a keze. Ebből aztán leszűrtem azt a nagyon is helyén valónak látszó következtetést, hogy a java még hátra van. Amikor már kellemes szivarfüst töltötte be a gépszobát, Ormondroid leheletnyivel hátrébb tolta a viszkijét. Javasolom, hogy folytassuk a beszélgetésünket, Mr. Lawrence. Folytassuk, bólintottam nagyvonalúan. Tettem önnek egy ajánlatot, emlékeztetett, amire én ellen ajánlattal éltem. Ezt én elutasítottam. Akkor itt feltehetően meg is fenek lett a dolog. Ez esetben találni kellene egy áthidaló megoldást, ami új szakaszt nyitna a tárgyalásokban. Találjunk, mondtam, rendben van. Csak emlékeztetni szeretném, hogy az ajánlatom így szólt. Könnyű halál egy bizonyos valami ellenében. Emlékszik, nem felejtettem el. Javaslom, tegyünk egy kis kitérőt. Úgy tudom, valaki más is tett önnek valamiféle ajánlatot. Jól tudom, már vártam a kérdést, így aztán nem is esett nehezemre a gyors válasz. Az a típus vagyok, aki gyakran halmoznak el ajánlatokkal. Ezúttal azonban nem vette alapot. Összekulcsolta a karját, és a viszkijébe bámult. Nincs undorítóbb dolog, mint a hálátlanság. Az ember megbízik valakiben, aztán egyszer csak kiderül, hogy az a valaki nem szolgált rá a bizalmunkra. A keblen melengetett kígyó tipikus esete. Remélem, tudja, kire gondolok. Jó lenne, ha megmondaná, természetesen Forkaszra, akit én emeltem magas pozícióba. Mondhatnám úgy is, hogy a jobb kezem volt. Aztán az első adandó alkalommal beleharapott az őt tápláló kézbe. Azt hittem, magának dolgozik. Legnagyobb megdöbbenésemre úgy elveszítette eddig józanságát, mint sosverte majom a lopott fügét. Felugrott, és kivörösödött ábrázattal rikoltozni kezdett. A rohadék, a moskos csirkefogó, azt képzelte, hogy én alszom, amíg maguk ketten összeszűrik a levet. Nehogy azt higgye, Lawrence, hogy hülye vagyok. Minden lépésükről tudtam, minden szavukról értesültem. És rövidesen megteszem Forkasznak azt a szívességet, hogy találkozhat magával az igazi nagy Asmodeusszal vagy akár Luciferrel. Bármennyire is erős oldalam az empátia, valahogy nem igazán tudtam sajnálkozni Forkasz várhatóan szomorú sorsa felett. Ormondroid izgatottan előrehajolt, és megragadta a karom. Tudja, mi a legtökéletesebb tárgy a világon, amit emberi kéz valaha is létrehozott. Megpróbáltam követni csapongó gondolatait, de őszintén megvallom, legalább 10 másodpercnyi késésben voltam. Mi? A henger és a dugattyú. A legősibb és legtermészetesebb mechanizmus. A fajfenntartás mechanizmusa. Ha még egyszer vallás alapításra adnám a fejem, megalapítanám a henger és dugattyú egyházát. Megpróbáltam rájönni, hogy az őrület beszéle belőle, vagy nagyon is céltudatosan viselkedik. Társai arcára pillantottam, de semmi különöset nem tudtam leolvasni róluk. Ezért aztán elhatároztam, hogy mindent ennek az elvnek rendelek alá. Henger és dugattyú, érti, miről van szó, nem egészen, rövidesen megérti. Szóval, Forkasz, akit a keblemen melengedtem, összeszűrte magával a levet. Letettem a poharam, és megvontam a vállam. Ha ez megnyugtatja, bevallhatom, hogy eszemágában sem volt üzletet kötni vele. Egyszerűen csak meg akartam szabadulni tőle. Az mindegy, teljesen mindegy, ő akkor is elárult engem. Azonnal jelentenie kellett volna, de ő nem. Ő komolyan gondolta, amit csinált. Elárult engem, magát pedig meg akarta ölni. Efelől nincs kétségem, nehezen tudta ismét uralma alá kényszeríteni önmagát. Csak lassan, egészen lassan hunyt ki az őrült lobogása szeméből, hogy átadja a helyét valami tompa beletörődésnek. Úgy gondoltam, hogy Forkasznak meg kell halnia. Forkasz itt van a közelünkben. Itt van, és hallja minden szavunkat. Remélem hallod, amit mondok, Forkasz. Nem mertem volna megesküdni rá, de, mintha halk, kétségbe esett sóhajt hallottam volna kiáradni a csőből. Meg fogsz halni, Forkasz, mégpedig annak a jelenlétében, akinek elárultál. Hogy tudd, Forkasz, Lawrence itt ül mellettem, és a halálra készül. Talán úgy fog elpusztulni, mint te. A sátán legyen veled, Forkasz, a sátán, akiben sohasem hittél. Átnyúlt az asztal felett, és remegő kezével megragadta a karom. Figyeljen ide, Lawrence, képzeljen el egy óriási hengert. Akkorát, mint ez a szoba. El tudja képzelni? Miért ne? Valakit bejuttatok ebbe a hengerbe. Egy férfit. egy árulót. A hengernek tiszta, simogatóan tiszta a fala. Fémes, ruganyos, áttörhetetlen. Ha valaki ott fekszik a fémen, beszívja a kenőolaj lágy illatát, teste átveszi a fémizgató remegését. Hát nem gyönyörű, ízlés dolga. Az valaki, aki ott fekszik a fémen, ha van érzéke a gyönyörűség iránt, igazán kiélvezheti magát. Nagyobb ké, mintha nő mellett feküdne. Hiszen romolhatatlan fém tökéletesebb a romlandó húsnál. Mi okozhat nagyobb extázist, mint a sima fém érintése? Bár nem volt különösebb kifogásom a fémek ellen, mégsem osztottam a nézeteit. Azért a húsnak is megvan a maga öröme, akárhogy is nézzük. Aztán egyszerre csak feltűnik a henger végében a dugattyú. A sima hűvös olajos dugattyú. Maga a töké. Megállíthatatlanul csúszik előre, miközben maga előtt tolja a levegőt. A levegő sűrűsödik, a hűvös fémen nyugvó emberi test pedig nem tud ellenállni a fémnek. A sejtek falára iszonyú nyomás nehezedik, a torokból feltör a félelem sikolya, a tüdő szétszakad, a romló hús cafatokká málik, nem marad semmi belőle, csak a lélek. Ha csak a henger azt is szét nem sajtolja, a fém győzelme a hús felett. Kinyújtotta a karját, és ismét teletöltötte a poharainkat. Erre inni kell, uraim, a fémre, de Leonova rám pillantott. Intettem, hogy csak nyugodtan igyék. Tökéletesen mindegy, mire hiszünk. Forkasz nem hitt a fémekben, sem az olajban nem hitt semmiben. Talán csak a pénzben hitt. Hallod, Forkasz? Hallod? Természetesen nem válaszolt senki. Ormondroid felállt, és eskűre emelte a kezét. Halálra ítéllek, Forkasz, amit elmondtam, bekövetkezik. A henger és a dugattyú fognak megölni. 20 másodperced van, Forkasz. Kivicsorította a fehér farkas fogait, és hátra rúgta a székét. Egyetlen lépéssel a falnál terembe benyomott egy láthatatlan gombot. A következő pillanatban rémült csikoltozás töltötte be a gépszobát. A rettenetes hangok rejtett hangszórókból áradtak felénk. Ne, ne, kegyelmezz, Ormondroid, kegyelmezz, Luciferre kérlek, hiszen csak neked akartam segíteni, esküszöm, ha kiszedtem volna a fickóból a titkát, átadtam volna neked. Hazudsz, esküszöm, hogy nem hazudok, mindenre esküszöm, ami szent. Ha megkegyelmezel, szolgálni foglak életem végéig. A lábtörlőd leszek, Ormondroid, azt tehetsz velem, amit akarsz. Így is azt teszem, erről akár azonnal meg is győződhetsz. Kegyelem, Ormondroid felnyögött, és rácsapott egy kapcsolóra. Mintha megremegett volna mellettem a gumicső. A láthatatlan hangszórók fortissimóig erősítették Forkasz zokogását. Ne, Ormondroid, könyörögve kérlek, ne, állítsd meg ezt az átkozott hengert. Állítsd meg, Ormondroid. Kiáltozása néhány másodperc múlva artikulálatlan hörgésbe és nyöszörgésbe fulladt. Belemarkoltam az asztal szélébe, és erőnek erejével kényszerítettem magam, nehogy meggondolatlanságot kövessek el. Például úgy, hogy rávetem magam az ördög fejedelemre. Aztán egyszerre csak meghallottam a szakadó hús, a szétroppanó csontok, a felmorzsolt ízületek semmihez nem hasonlítható hangját. Csend, súlyos csend ereszkedett a szobára. A Nobel-díj várományosai, akárcsak vezérük, mereven maguk elé bámultak az asztalra. De Leon felkapta az asztal kendőjét, és szája elé szorította. Szinte ágyulövésnek hangzott a gyufa sercegése, ahogy végighúztam a doboz oldalán. De Leon rám merett, elhúzta a kendőt a szája elől, és öklendezve felém nyögdécselte. Hogyan tud ilyenkor, Istenem, hogyan tud? A cső megrázkódott, és hullámzani kezdett. Mintha elfojtott, vagy éppen soha el nem hangzott sóhajok feszegették volna a belsejét. Aztán egyszerre csak megjelent pár vörös csepp a szélén, hintázott, majd lehullott a fehér terítőre. De Leon felpattant, a szoba túlsó végébe vágtatott, letérdelt, és a fülére szorította a tenyerét. Egész testében reszketett, mintha hideg rázta volna. A gumicső végén közben egyre szaporodtak a vörös cseppek. Amikor az első csontcillánk is lehullott a fehér terítőre, magam is felálltam, és áttettem. Székhelyem a csillár alatti asztalhoz. Ormondroid kimerett szemekkel bámulta az egyre sűrűbb masszát, aztán felállt, és rám mutatott. Ez vár magára is, Lawrence, 5 percet adok, hogy elárulja, hova rejtette, amit keresek. Ha nem beszél, megkínoztatom, s miután kinyögte, amit tud, bezáratom Forkasz helyére. Addig azonban lesz még egy kis meglepetésem az ön számára. Az ajtóhoz lépett, kinyitotta, és kiszólt. Kísérjétek be, nem mondhatnám, hogy örömmel töltött el az ajtóban felbukkanó, összekötözött kezű férfi. Blum volt, szakállas geológus barátom. Kénytelen voltam belátni, hogy ütőkártyáim közül egy már is kihullott. Pedig számítottam Blumra, nagyon is számítottam. Fáradjon be, Mr. Blum, Blum betántorgott a szobába. Vérmaszatos, összevert képe mutatta, hogy nem adta olcsón a szabadságát. Ormondroid eléje sietett, és az egyik székhez tolta. Foglaljon helyet, Blum, érezze magát otthon, hiszen elvégre ön az én alkalmazottam. Micsoda? Blom tekintete megállapodott rajtam. Nyilvánvalóan nem tudta eldönteni, miről is van szó. Pipával a számban nem úgy néztem ki, mint a fogoly, akit ráadásul 5 perc múlva elkezdenek kínozni, hogy vallomása után azonnal kivégezzék. Mr. Ormondroyd igazad beszél? Mondtam gyorsan. Ön Mr. Ormondroyd alkalmazottja. Blum engedelmesen leült a székére, és megnyomogatta véres arcát. Megtudhatnék erről valami bővebbet is? Jézusom, ez micsoda? Tekintete a csőből folyamatosan csepegő vörös húsdarabokra esett. Elfintorította az orrát, és nagyot nyelt. Húsdaráló? Mondta Ormondroyd. Ne is törődjék vele, hol vannak a társai? Meghaltak. Csak ugyan, valaki megölte őket. Éjszaka, amikor éppen arra készültek, hogy... Nem tudom, ki ölhette meg őket. Friss, határozott női hang csendült az ajtó felől. Természetesen én, valamennyien a hang felé kaptuk a fejünket. Kicsodálkozva, kimosolyogva. Az ajtóban Miss Rumney, kedvenc pszichológusom állt, súlyát felemelve megfenyegette a mosolygó Ormondroydot. Ejnye már megint. Hát nem tudsz leszokni róla? Ismét megöltél valakit azzal az átkozott dugattyúval? Ormondroyd bűntudatosan lehajtotta a fejét. Szótlanul tűrte, hogy Miss Rumney hozzálépjen, és csókot lehelyen a homlokára. Miss Rumney undorodva felhúzta az orrát, és hátat fordított a csepegőcsőnek. Kérlek, nem lehetne ezt elállítani? De, amikor olyan szép látvány? Nyafogott Ormondroyd. Tudod, ki ez? Ha nem tévedek, Forkasz. Jézusom, hát te mindent tudsz. Mi történt, Petra? Csupa kellemetlenség. Elismerem, én követtem el a hibát. Más módot kellett volna választanom, hogy eljuttassam hozzád a mikrofilmet. Ostoba voltam. Ugyan már, Petra, helyrehozunk mindent. Belököm őket a hengerbe, és a dugattyú végez velük. Ő hol van? Nem tudom, Petra, az asszonyt megöltem. Őt is meg kellett volna ölnöd. Kicsúszott a kezeim közül. Kérek egy viszkit, Ormondroyd felugrott, és sietve töltött neki egy pohárkával. Tessék, drágám. Miss Rumney elvette, és egyetlen hajtásra kiitta. Mr. Lawrence, hallgatom, sajnálom, hogy belekeveredett. Igazán sajnálom, de nem kellett volna rábeszélnie Blumot, hogy zárjon be. Sem ő, sem ön nem ismernek engem. Beláttam, hogy a dolgok elérték a kritikus pontot. Cselekednem kellett. Nem volt nehéz kiszabadulnom, és sajnos, meg kellett törnöm a többieket. Nem volt más megoldás. Erről jut eszembe, drágám, hogy rövidesen új geológusok után kell néznünk. Megvannak a holttestek? Természetesen, majd kreálunk egy rosszul sikerült robbantást. Ehhez te kitűnően értesz, darling. Ez a Miss Rumney egészen másfajta Miss Rumney volt, mint, akit én ismertem. Teknőc keretes szemüvegén megcsillant a csillárfénye. Éppen csak egy pillanatra hunytam be a szemem, de ez is elég volt ahhoz, hogy magam elé képzeljem ruhátlanul, amint az ágyamon fekszik. Miss Rumney oda sétált hozzám. Dagadozó kebleit a mellemhez nyomta. Mindig is szerettem volna elbeszélgetni önnel, Mr. Lawrence. Bár alapelvem a diszkréció, és még rémálmaimban sem szoktam a hozzám közel álló hölgyeket kínos helyzetbe hozni, ezúttal ő kereste magának a bajt. Úgy emlékszem, volt idő, amikor elbeszélgettünk. Arra gondol, amikor lefeküdtem magával? Néhány röpke pillanatig én jöttem zavarba. Szerencsére gyorsan magamhoz tértem, és biccentettem. Valóban arra gondoltam. Hát én még embernek annyi hazugságot fel nem tálaltam, mint magának. Még hogy az anza az apám feje, méltányoltam is az igyekezetét. Te csirkefogó, talán nekem is esett volna, hogy végig szántsa az arcom a körmeivel, ha Ormondroyd idegesen fel nem csattan a háta mögött. Nem hagynád ezt abba, darling? Tudod, hogy kellemetlenül érintenek ezek az izék. Régtől fogva van egy olyan érzésem, hogy a telefekvéseid nem csak kötelességszerűek. De darling, jó, erről most nem óhajtok vitát nyitni. Főleg, hogy a főszereplő rövidesen eltűnik a bal fenéken. Csak még a mikrofilmet kell megkapnunk. Ezt bízd rám, darling, ekkor Ormondroyd egészen váratlanul, éppen úgy, mint az előbb, ismét kiesett a szerepéből. Felvinyogott, mint a kutya, amely véletlenül a közeledő mozdony előtt felejtette a farkát. Nem, ezt nem, nem akarom, te ismét le akarsz feküdni vele, verjen meg az Isten, Miss Rumney összecsapta a tenyerét, és vidáman felnevetett. Ezt éppen te mondod, te, az ördögök hercege, lopva a 4 Nobel-díj várományosra pillantottam. Vajon élvezik-e a családi civakodást? A nagy négyes, az albínóval az élen, úgy ült a székén, mint a közismert három majom. Se láttak, se hallottak, a szájukat pedig különösképpen befogták. Miss Rumney levette a szemüvegét, megtörölgette, aztán úgy nézett rám, mint a pápa szemes kígyó. Sajnos, meg kellett állapítanom, most sem kevésbé vonzó, mint akkor, amikor még nem a halál árnyékában társalogtunk. Szóval azt állítja maga patkány, hogy belelátott a lapjaimba. Szívtam egyet a pipámon, és a levegőbe engedtem néhány jól sikerült karikát. Bizonyos értelemben kétségtelen. Milyen értelemben? Miss Rumney a levegőbe szagolt, és a tanácstalanul toporgó hormondroidra kiáltott, állítasd már le a játékodat. Kifordul az ember gyomra, no de darling, tiltakozott bátortalanul hormondroid. A java még hátra van, a java minden bizonnyal az a néhány posztó darab lehetett, amely szerencsére éppen ebben a pillanatban pottyant ki a cső végén. Egy összepréselt, szétszaggatott, vérrel és hústszafatokkal kevert, fekete posztók alapdarabjai. Az ördög fekete kalapjának maradványai. Két terepszín ruhás, undorodó képű fickó bukkant fel az ajtóban, és eltakarította mindazt, ami forkaszból megmaradt. Miss Rumney mosolygott, de észrevétlenül letörölt néhány verejtékcseppet a homlokáról. Hormondroid sajnálkozva bámulta a kalapdarabokat, mintha bosszantaná, hogy elrontották a játékát. Szívtam egyet a pipámból, és újabb karikákat küldtem a mennyezet felé. A többiek diszkréten öklendeztek. Miss Rumney újra letörölte a verítéket az arcáról, zsebébe nyúlt, kihúzott egy illatosító sprét, és többször is a levegőbe fújt vele. Ha eddig nem lett volna rosszul valaki, itt volt az ideje, hogy ájuldozni kezdjen. A csőből kiáramló szagok az első osztályú illatanyaggal keveredve még egy-egy nyári bölényt is megrendítettek volna. Akik figyeltek, azt hihették, azért fogom görcsösen a pipám, hogy minél szebb karikákat varázsolhassak elő belőle, pedig azért markoláztam, hogy fejjel előre benne zuhanjak az asztal alá. Miss Rumney, mielőtt parancsot adott volna kivégzésünkre, ki akarta élvezni a diadalát. Csípőre tette a kezét, és kedveskedve hozzám dörzsölődött. Azért vallja be őszintén, meglepődött, amikor a markába nyomtam az anzát. Mit tagadjam, alig fogtam azonban a kezembe, már is rájöttem, hogy maga, vagy szemérmetlenül hazudik, vagy fikarcnyit sem ért az antropológiához. Az anza ugyanis nem fehér emberé, hanem egy nága férfi feje volt. Következésképpen nem lehetett a maga apjáé. Továbbá, miért ajándékozza nekem, az első jöttmentnek, aki ráadásul rovarokkal foglalkozom, nem zsugorított fejekkel. Nem gondolhattam másra, rám akarja bízni, hogy juttassam el valakinek. Például az ördögimádóknak, hiszen ön nagyon jól tudta, hogy hozzájuk készülök. Természetesen felmerült bennem a kérdés, hogy miért nem személyesen viszi át hozzájuk. Hamarosan aztán erre is rájöttem. Megtudtam, hogy a szerencsétlen kosztasz beleesett tömbbe, és mint egy hű kutya követte minden lépését. Hiába szerezte hát meg szabadsága alatt a Csittapuri medence feltárási térképét, nem tudta eljuttatni oda, ahol nagyon is vártak rá. Ezért választott engem postásnak. Tudta, hogy hormondroid Asmodeus majd megtalálja nálam az anzát. Ez még csak a dolgok kezdete, Mr. Lawrence. Természetesen, helyeseltem, az igazság egyetlen morzsája. Egyetlen, apróska fejezet a nagy bűnügyi regényből. Nem folytatná, szórakoztat. Őszintén bevallom, kezdetben inkább a pipára tippeltem. A malabári csigaház pipára. Szét is szedtem, apró darabokra. Arra gondoltam, talán az oldalára karcoltak valamit. Az elemlámpámból kiszerelt üveg segítségével alaposan átvizsgáltam, mégsem találtam rajta semmit. Akkor kezdtem igazából az anzára gyanakodni. Addig ugyanis fennállt a halvány lehetőség, hogy tévedek, és mégiscsak az édesapja feje, bár nem igen szokta senki az apja mumifikált koponyáját másoknak ajándékozni. Imádom a stílusát. Kár, hogy rövidesen már nem lesz alkalmam élvezni, de megígérem, minden szellemes fordulatát a szívembe vésem. Elégedett? Természetesen, de hogy visszatérjek a fejre, azon az éjszakán, amikor ott pihegett mellettem, alaposan megvizsgáltam. És tudja, mire jöttem rá? Ügyes, nagyon ügyes, lehet, hogy mégiscsak lebecsültem magát. Rájöttem, folytattam zavartalanul, hogy a fejjel eljátszadozott valaki. Bár az anza eredetiségéhez kétség sem férhet, nem volt a fejbőrön varrás. Mégis, valaki megváltoztatta a vonásait. Méghozzá a legegyszerűbb eszköz segítségével. Miss Rumney úgy kacagott, hogy csak úgy rászkódtak első osztályú keblei a vékony blúz alatt. Hát erre is rájött. Megállapítottam, hogy rágógumi az az anyag, amellyel átformálták az arcot. Meghosszabbították az orrát, ráncokat varázsoltak a szeme alá, és a többi. A maga édesapja nem európai ember, hanem hold biztosan nága. Ekkor már világos volt előttem, hogy hazudik. Nem volt más választásom, szétkaptam a fejet, azaz belenéztem a belsejébe. Hormondroid felordított, és rám akarta vetni magát. Szerencsére Miss Rumney megakadályozta, hogy hozzám nyúljon. Áááá, te szemét! Ha nem adod vissza, Miss Rumney úgy taszítottam elbe, hogy majd felbukott. Vissza fogja adni. Most hadd beszéljen, mivel nem szeretem, ha fenyegetnek vagy ha sürgetnek. Főleg, ha e sürgetés a halálom percét hozza közelebb. Kivertem a pipám a földre, és szép lassú, komótos mozdulatokkal ismét megtömtem. Őszintén mondhatom, egyetlen pipa tömésemnek sem volt még ekkora közönség sikere, mint ennek. Még a Nobel-díj várományosai is feszült figyelemmel kísérték minden mozdulatomat. Mintha csak egy perceken belül robbanni kész atombombát próbáltam volna meghatástalanítani. Amikor kész lettem a töméssel, szipákolva rágyújtottam, s fújtam néhány közepesre sikerült karikát a levegőbe. Nos, sürgetett mosolyogva Miss Rumney. Mire jött még rá, hogy mi van az anza belsejében? Óvatosan belekotortam, vállalva vele, hogy egykori tulajdonosának lelke bosszút áll majd kellemetlenkedésemért. Ha csak ki nem engesztelem. Ez roppant érdekes, mivel lehet kiengesztelni? Komor képet vágtam, és fújtam egy karikát. Egy másik fejjel, mondtam aztán jelentőség teljesen. Miss Rumney összerázkódott, mintha ekkor koncentrálódott volna benne az elmúlt percek minden borzalma. Szóval azonnal felfedezte, mi van a fejben. Természetesen, maga veszélyes ember, Mr. Lawrence. Sajnálom, de egyel több ok arra, hogy elpusztítsuk. Darling, húznom kellett az időt, mindenáron. Bár valóban nem voltam biztos benne, hogy az ütőkártyák ott lapulnak-e a zsebemben, úgy kellett tennem, mintha ott lennének. Amikor megtaláltam a mikrofilmet, pontosan tudtam, mit tartok a kezemben. Honnan? Mr. Bloom mesélt arról a betörésről, amelynek során mikrofilmre vették a Csittapuri olajmező feltárási térképét. Ön pedig arról, hogy volt férje, Kaffey ugyancsak Csittapurban dolgozott. Elgondolkodtam, és kombinálni kezdtem. Hormondroid menetrendszerűen felvisított. Miért tetted, te őrült? Miért tetted? Kuss! Mondta Miss Rumney nyugodtan. Ez az ember úgy is halott. Hormondroid ezúttal nem lehetett megállítani. Te nymphomániás hetéra, habzott a szája, és biztos voltam benne, ha lett volna mersze, talán még le is lőtte volna az asszonyt. Ezerszer megmondtam, hogy ha akarsz, lefekhetsz az utolsó csirkefogóval is, csak ne fecsegj. Miért kellett fecsegni erről? Miss Rumney arcát haláli sápadtság öntötte el. Nem ajánlom, hogy még egyszer megmukkanj, darling, mondta jeges nyugalommal. Az ötlet az enyém volt, és azzal fekszem le, akivel akarok. Ha kedvem tartja, jajgatok, viháncolok, vagy mesélek az ágyban. Értetted, darling? Persze, persze, csak nem kellett volna, mégsem kellett volna. Visszakozott Hormondroid. Gyorsan visszavettem tőlük a szót. Ön elmesélte, hogy elhagyta a férje, bár ezzel az információval nem tudtam mit kezdeni. Volt azonban valami, ami elgondolkoztatott. Adva van egy férj, egy mérnök, aki részt vett a Csittapuri olajmező feltárásában, még ha nem is vezető pozícióban. Tudott egyet s mást az olajról, ahhoz azonban édes keveset, hogy bármire is felhasználhassa az információit. Sőt, kezdetben nem is gondolt arra, hogy fel lehet használni őket. A Csittapuri olajmező feltárásával befejeződött a munkája, bár feltehetően felajánlották neki, hogy maradhat, ha akar. Hormondroid álmodozva a cső végre mosolygott. Igen, felajánlották neki, emberünk azonban nem vállalta el a megbízatást. Talán, mert nem tartotta elégnek a pénzt. Nem bizony, volt ugyanis egy felettébb nagyra vágyó felesége, aki szép volt, szerette a drága holmikat, és mindenáron gazdag akart lenni. Mivel csak beosztott pszichológusként dolgozott egy intézetben belátta, ő maga soha nem kereshet annyit, amennyiből kielégíthetné a kívánságait. Gazdagsága kulcsa, úgy érezte, férje kezében van. Ha felfedezne egy gyémántbányát a dzsungelben, egy aranybányát, vagy akármit, amiből nagy pénzt lehetne csinálni, minden vágya teljesülhetne. Csak hogy ehhez meg kellett volna találni a álmai bányáját. Férje ez alatt szorgalmasan kereste az érceket Dél-Kelet-Ázsia szerte anélkül, hogy komoly eredményt ért volna el. Néhány év múlva mit tesz Isten, visszakerült Indiába. Ezúttal azonban nem Csittapurba, hanem jó 500 mérföldnyire északra tőle, Nágaföldre. Az indiai kormány rutin vizsgálatot rendelt itt el, kizárólag tudományos céllal, hiszen a törzsi területekre nem lehet ipart telepíteni. A környezetvédők és a zöldbehajló parlamenti pártok azonnal tiltakoznának ellene. Mr. Kaffey természetesen azon volt, hogy találjanak valamit Nágaföldön, őt ugyanis azért fizették, hogy kifürkészze a föld titkait. Különben is kiszereti a sikertelen munkát, nem igaz? Mond valamit! Biccentett Hormondroid, a csővéghez sétált, felvett egy fekete kalapdarabot, és elgondolkodó mosolyjal megforgatta a kezében. Én pedig beszéltem tovább, Mr. Kaffey nem talált semmit Nágaföldön. Csak a nagy semmit, azt viszont megtalálta. Mit? Köhintett értetlenül, de Leon, amit mondtam, a nagy semmit. Erről egyébként mindenki tudott. Még Mr. Bloom is, bár, amikor Mr. Kaffey lelépett a fúrásról, Mr. Bloom még itt sem volt Nágaföldön. Így volt Mr. Bloom, nyilvánvalóan, mondta a szakállas. Nem is ismerek semmiféle kaffeit. Menjünk csak tovább, esküszöm, csak látszólag zavaros a dolog. Azonnal letisztul. Tehát, ott tartottunk, hogy Mr. Kaffey felfedezte a nagy semmit. A fenébe is ezt már mintha mondta volna. Türelmetlenkedett, de Leon, éppen elég bajom van ahhoz, hogy marhaságokkal traktáljon. Semmi kedvem meghalni, pedig megfog, mondta elégedetten Ormond Droid. Dögölj meg, szívtam egyet a pipámon, és folytattam. Mr. Bloom pontosan tudja, miről van szó. Nágaföld alatt ugyanis egy olyan geológiai képződmény található, amely párját ritkítja. Nem is tudom, van-e még a világon hozzá hasonló, Mr. Bloom? Nem sok. Tudtommal a Himalája és környéke bővelkedik geológiai anomáliákban. Hát ez is egy ilyen. Az a helyzet ugyanis, hogy a Nágaföldet alkotó kőrétegek közül hiányzik egy. Üres a helye, mintha valaki kihúzta volna a föld alól. A felette elhelyezkedő ugyanakkor nem szakadt le, hanem ott maradt a helyén. Így van, Mr. Bloom, így. Úgy is mondhatjuk, hogy a föld alatt egy hatalmas, több száz mérföld hosszúságú üreg keletkezett, amelyben nincs más, csak gázok és talán levegő. Egy lapos barlang. Mekkora a magassága, Mr. Bloom? 70 cm és másfél méter között ingadozik. Ez a hatalmas, nevezzük úgy, hogy alagútrendszerbe csatlakozik a Csittapuri olajmezőbe. Bloom eltátotta a száját. Ez lehetetlen, nyögte. Ez egyszerűen lehetetlen. Fel tud hozni valamit ellene? Nem, Mr. Kaffey, amikor felfedezte e furcsa jelenséget, rádöbbent, hogy megtalálta álmai nagy leletét. Az arany, vagy gyémánt bányát, amiről évtizede álmodott, akár csak a felesége. Már mindent értek, suttogta Bloom maga elé meredve. Mindent értek, Mr. Kaffey felismerte a nagy lehetőséget. Az olajat, amelyet a Csittapuri olajmezőreit el lehet lopni, ezen a csodálatos geológiai képződményen át lehet juttatni Nágaföldre. Csak egy-két jól irányzott fúrást kell Csittapur közelében végrehajtaniuk. Az olaj nagy része belefolyik a föld alatti réteg hiányba, ezen keresztül pedig átlötyög Nágaföldre. Ezért kellett hát megszerezniük a Csittapuri olajmező leírását. Természetesen, Mr. Bloom Kaffeynek meg kellett állapítania, hol fúrjanak, hogy az olaj akadálytalanul átfolyhassék a föld alatti járatba. Ehhez kellett az ellopott dokumentáció. De mi köze mindehez ennek az embernek? Ormond Droidnak. Felvontam a vállam, és nagyot szívtam a pipámon. Csak annyi, Mr. Bloom, hogy az a személy, aki kitervelte az egészet, aki ellopatta a Csittapuri olajmező dokumentációját, aki megszervezte a fúrásokat Nágaföldön, s aki az ördögimádók missziójának a vezetőjévé lépett elő, azaz Mr. Ormond Droid, nem más, mint Kaffey mérnök. Miss Romney férje, így van, Asmodeus, Ormond Droid, Asmodeus, Kaffey lágyan a vérkásás kalapdarabra mosolygott, és elégedetten suttogta. Így, persze, hogy így. Bloom dermedten nézett rám, aztán hitetlenkedve megrázta a fejét. Nem értem, ennek így semmi értelme. Pedig nagyon is van, Mr. Bloom. Akkor sem értem. Talán kérdezze meg Asmodeust. Eszemben sincs. Én ezzel az őrülttel. Gondolja meg, mit beszél. Gyorsan vissza kellett vennem a szót, mert éreztem, hogy a dolgok rossz irányba mennek. Húznom kell az időt mindenáron. Amit Mr. Kaffey felfedezett, zseniális volt a maga nemében. Ellopják a Csittapuri olajmező nagy részét, átfolyatják Nágaföldre, s ha valahol szükségesnek mutatkozik, szivattyú állomásokkal besegítenek. Hát éppen ez az, mi? Egy ilyen szivattyú állomás mindenkinek feltűnik. Az indiai hatóságok azonnal kiszúrták volna. Ha szivattyú állomás, valóban. Csak hogy egy szivattyú állomást ezerféleképpen lehet álcázni. Vegyünk csak egy példát. Jelentkezik egy nemzetközi, jótékonysági alapítvány, hogy ilyen és ilyen faluban szeretne kórházat építeni, amelyet természetesen ő maga üzemeltetne. Nincs olyan helyi önkormányzat, amely ne egyezne vele. Na és, kinek tűnne fel, hogy az épület alaksorában a kazánház mellett egy szivattyú állomás is működik? Ki gyanakodna, hogy a szeretett szolgálat megszállottai tulajdonképpen olajtolvajok? Bloom elképedve a fejét csóválta. Ormond Droid még mindig a néhai forkas sapkáját piszkálgatta, Miss Romney az órájára pislantott. A dolog tehát világos, folytattam gyorsan, a terv szerint a Csittapuri olajat eljuttatták volna Nágaföldre, ahol közben megépült a leghatalmasabb föld alatti átemelő állomás, amely valaha is létezett. Átemelő? Hova? Azt hiszem, Bangladeszbe. Ha nem tévedek, a réteg hiányát nyúlik Indián. A Csittapuri olajat a nágaföldi átemelő segítségével Bangladeszbe akarták juttatni, ahonnan jó áron adták volna tovább. A jelenlévő urak, úgy gondolom, valamennyien részt vettek az ötlet megvalósításában. Jól gondolom, uraim, egyikük sem válaszolt, csak néztek komoran maguk elé. Mr. Kaffey nemzetközi, föld alatti konzorciumot alapított, immár a kifejezés átvitt értelmében. megállapodott azokkal, akiknek mindegy, honnan jön a pénz, s összehozta az építkezéshez szükséges anyagiakat. Csak hogy mielőtt elkezdődhetett volna a tényleges munka, volt néhány apróság, amit el kellett intézniük. Elsősorban is, ha Nágaföldön akarták az átemelőbázist felépíteni, már pedig számításaik szerint bizonyára éppen ide kellett, akkor valahogy meg kellett kártyázniuk, hogy a gépeket, alkatrészeket ide szállíthassák. Mr. Caffey majdnem ugyanazt ötölte ki, mint amit elmondtam a nem létező kórházzal kapcsolatban. Maga átkozottul okos fickó, csóválta meg a fejét elismerően Ormond Droid. Kár, hogy meg kell halnia, Ormond Droid az Modeus összetárt.